Az igehirdetés sorozatunk végére értünk. Akik nem szeretik a sorozatokat, annak ez örömhír. Aki most van itt először és nem tudja, hogy mi az, az visszahallgathatja a honlapon vagy a Spotify csatornán. Február óta egy olyan igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, az amikor könnyű, amikor nehéz igehirdetés sorozatban, amikor azokat az élethelyzeteket próbáljuk körüljárni és minél mélyebben megérteni, amikor próbában, kísértésben, megpróbáltatásban, nyomorúságban, üldözésben, betegségben, mindenféle nélkülözésben van része az embernek. Sorba vettük ezeket a témákat, és egy csomó olyan bibliai szereplő volt felünk, aki megküzdött valahogy ezekkel a helyzetekkel. Hogy lehet egy ilyen igehirdetés sorozatot befejezni? Valószínűleg zsigerileg ilyenkor valami kis útravalóra vágynánk, vagy módszerekre, általában ez szokott lenni. Mondd meg, hogy csináljuk. Útmutatásra, arra az 5 lépésre, ami megkímél bennünket attól, hogy ezek minket elérjenek, vagy olyan lépésekre, hogy mit kell tenni, hogyha ebbe is abba a helyzetbe kerülünk. És meg kell, hogy valljuk őszintén, hogy valószínűleg a legtöbben saját magunkból indulunk ki. A saját szenvedéseink, a saját próbáink vagy nehézségeinkből. Több olyan visszajelzést is kaptam az igehirdetés sorozatra, amellett, hogy sokan tudtak kapcsolni is hozzá, hogy hát nem tudok ezzel most mit kezdeni, mert én jól vagyok. És ez maga a tünet. Hogy egy ilyen kérdéssel csak akkor tudunk mit kezdeni, ha nem vagyunk jól. De emiatt nem kell még elkezdeni magunkat ostorozni, hanem innen indulunk ki, hogy egyszerűen így működünk. Ez a világunk. Hogy a saját szenvedésünkkel foglalkozunk valószínűleg leginkább, mert a szenvedés is és a próbák ma elsősorban magánügy. És hogyha jobban vagyok, és én jól vagyok, akkor a többiek szenvedését vagy nehézségét már könnyebben távol is tudom akár tartani magamtól. Az egész hit is magánügy ma már egyre inkább, ami szerintem egészen tragikus. A legfontosabb kérdésünk sokszor egy másik ember felé, hogy megtértél-e, van-e egy élményed, egy időpontod, hogy te rendben vagy-e Istennel, ami persze fontos, de a hit, az élő hit, a Krisztus testéhez való tartozás az nem annyi, hogy van egy dátumom, hanem az, hogy valamilyen módon ténylegesen része vagyok az Isten népének. Hogy miközben egyénileg Krisztushoz tartozom, aközben oda tartozom a Krisztus testéhez, a nagy egységhez. Így szólít most meg bennünket az ige és az utolsó lépése ennek az igehirdetés sorozatnak egy kicsit a perspektíváinkat próbálja tágítani arra nézve, hogy hogyan munkálkodik Isten, és hogyan van jelen Isten népében, aki egyszerre küzd és egyszerre győztes. Jelenések könyve 7. részének 9-től 17. verséig olvasom. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott a trón előtt és a bárány előtt. Ott álltak fehér ruhába öltözve, kezükbe pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül és a bárányé. Az angyolok mind ott álltak a trón, a vének és a 4 élőlény körül, arcra borultak a trón előtt és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap hevesen más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ahhoz, hogy elkezdjünk megérkezni az igéhez, kicsit meg kell érteni azt, hogy hol járunk. Tudjátok, van ez a példa, amit néha el szoktam mondani, hogy ha hirtelen bekapcsolódsz egy filmnek a közepébe, vagy egy színházi előadásnak a közepébe, akkor kell egy kis idő, még megérted, hogy oké, hol vagyunk, ki kicsoda, most éppen mi történik, és lehet, hogy egész hosszú idő eltelik, mire megérted, hogy itt ki kicsoda. Hát a Jelenések könyvével ez különösen így van. Képzeljétek el egy olyan bibliai könyvet, ahol az idő viszonylagos. Ahogy megy előre a Jelenések könyve, nem lehet tudni, hogy most ez a jelen, a közeljövő, a távoli jövő, vagy egy egészen egyetemes állítás, amiről látunk. Váltakoznak a síkok, az idősíkok, a menny, a föld egyszerre van jelen, tele van szimbólumokkal, képekkel, szóval egy elég nehéz bibliai könyv. És most csak annyit mondok bevezetésként, hogy értsük körülbelül, hogy mi történik, hogy ezen a pontján a Jelenések könyvének egyébként elég harcos dolgokról olvashatunk, arról, hogy a földön hogyan telik be az Isten haragja és ítélete, korábban ezekről olvasunk itt a 7. fejezet előtt, hogy milyen nagy küzdelmek vannak az Isten népe és az ellenséges erők között, és közvetlenül ezelőtt a szakasz előtt azt olvassuk, hogy Isten Izrael törzseiből kiválaszt 144 ezer kiválasztottat, akik a nagy küzdelemre készülnek, szóval a harc előtt, a csata előtti ilyen utolsó pillanatok, és aztán hirtelen, mintha váltana a kamera, és a mennyben találjuk magunkat, és ott pedig vértanúk seregeit látjuk, megszámlálhatatlanul sokat, akik a nagy megpróbáltatás idejéből jöttek, tehát akik már túl vannak a harcon, és az Istent magasztalják. És akkor ezután a rész után majd vissza fog térni újra a kép azokhoz, akik ott lent küzdenek. Egyébként nem egyszer történik meg a Jelenések könyvében az ilyen típusú váltás, nagyon érdekes egyszer akár így egészben elolvasni és látni ezeket. Azok a keresztények, akik olvasták, akik először hallották ezeket az igéket, azoknak a mindennapjai a küzdéshez, az üldözéshez voltak kapcsolva. Olyan emberek, akiket a hitük miatt ellehetetlenítettek, megérték azt, hogy egy kisebbségi létben vannak a birodalomban, és közben nagyon sok belső küzdelem is volt bennük. Belső széthúzások, tévtanítások, ellenségeskedés, és egy csomó olyan dolog, ami nagyon nehézé tette az életüket. Gondoljatok el, erre jöttek azok a személyes szenvedések, amiket mi legtöbbször szenvedésnek nevezünk. A betegségeink, a küzdelmeink, az egyéni kísértések, ezek még plusz erre jöttek. Nagyon nagy nehézségben voltak ezek az emberek. És valahol én azt gondolom, hogy a lélek azért engedte, hogy megszülessen a Jelenések könyve, nem csak azért, mert hát egy nagyon fontos globális kijelentés a nagy történet végéről, de ott is akkor ezeknek az embereknek nagyon nagy szükségük volt arra, hogy képesek legyenek más perspektívába, nagyobb összefüggésbe látni mindazt, ami velük történik. Szeretnék ebből az igéből először is arra koncentrálni, hogy miért reménység és miért nagyon fontos nekünk tudni azt, hogy Isten népe, az Anyaszent Egyház egyszerre két létállapotban létezik. A második, hogy pontosan mit látunk ebben a mennyei beszámolóban, és a harmadik pedig az lesz, hogy hogyan kapcsolódhatunk ehhez. Ne ijedjetek meg itt az első pont, lehet, hogy picit nehéz, vagy nehezen hangzott, gondolhatjátok, hogy vasárnap reggel 4:10-kor ilyen melegben milyen létállapotokról akar itt beszélni nekünk a Laci, nem lehet valami egyszerűbb dologról szólni. De egy nagyon fontos dolog az, amiről itt szó van, amit látnunk kell, hogy az Isten népe, az Anyaszent Egyház egyszerre küzdő és egyszerre győztes. És ez nem azt jelenti, hogy hát vannak jobb meg rossz napjaink, hanem hogy egyszerre van jelen a földön a küzdelmek, a kihívások, a nyomorúság, a megtörtség és minden nehézség között és szenved, és egyszerre van jelen a mennyben a dicsőséges, megtisztult állapotban. És ezt azért tartom fontosnak így az elején így ide tenni, mert szerintem a mi gondolkodásunkban inkább az van, hogy így megy előre az idő, most küzdünk és rossz, és majd a végén egy ponton véget ér a történetnek ez az 5. lépése, jön a nagy megpróbáltatás, és akkor utána majd így valahogy így felemeltetünk így a mennybe, és akkor majd ott leszünk mi, jók, tiszták, stb. Így az Istennel. De ez az ige arról beszél, hogy ez a kettő egyszerre van már most. És ezt nagyon nehéz sokszor megérteni, mert mi az időt lineárisan fogjuk fel. De az Isten igéje azt mondja, hogy már most az Isten népe egyszerre van ebben az állapotban. Mit jelent ez? Hogy valahogy lélek által kapcsolódunk azokhoz, akik egyébként időben nagyon távol éltek tőlünk. Isten népeként, akik Krisztusban vagyunk, együtt érez a szívünk, és együtt dobban a szívünk, és egyek vagyunk az első keresztény vértanúkkal, akik 2000 éve éltek, akiknek a nevét nem tudjuk, akikről szinte semmit nem tudunk, de testvéreink az Úrban. És az ő szenvedésük a mi szenvedésünk is abba az értelembe, hogy őket is Krisztusért üldöztek. És amikor bennünket szenvedés ér, akkor semmi meglepő dolog nem történik, mert az a küzdelem zajlik, ami akkor is elkezdődött. És az a dicsőséges állapot, amiről itt olvasunk a mennyben, ez már a miénk is. Ha Krisztusban hiszel, akkor ez nem egy olyan dolog, hogy hát majd egyszer odaérek, mint valami utazásnak a vége, és így álmodozok róla, hanem ez már most az enyém. Amikor a gyülekezetben arról beszélünk néha, hogy Isten úgy gyógyít és van jelen, hogy helyreállít sebeket, hogy szabadítja az életünket, hogy felmutatja azt a reménységet, ami ezen a földön nem érthető, akkor azt szoktuk mondani, hogy ennek a mennyei valóságnak az előízét kapjuk meg itt a földön. Olyan, mint a kóstolót kapnánk abból, hogy mi lesz majd ott. Miért fontos ezt így látni? Azért, mert a saját szenvedésünkbe és nehézségeinkbe bele tudunk szűkülni. Az Anyaszent Egyháznak ezt a két létállapotát, ami egyszerre van, azért kell látnunk, és azért kell emlékeztetni magunkat erre, mert természetes, hogy a bajban, a krízisben, a szenvedésben az történik a lelkeddel, hogy beszűkülsz, és egyre kevesebb dolgot látsz magad körül, és egyre inkább csak az foglalkoztat, hogy hogy tudok kijutni, mi lesz a megoldás, miért történik ez, mi a célja ennek, mit kell megtanulnom, és ezeknek a rosszabbnál rosszabb kérdések pörögnek bennünk. És Isten népeként meddig a feladatunk, hogy ilyenkor együtt érezve magunkkal és egymással a beszűkültségben emlékeztessük magunkat arra, hogy de mi egyébként a mennyei világhoz is tartozunk már. És igen, most küzdelmes, de Isten népe részeként már annak a nagy örömnek is az életünkben helye lehet és vigasztalhat bennünket, amit ott látunk. Igen, ezért kell látnunk egyszerre ezt a kettőt együtt. És tudjátok, mi a szép? Hogy ebben a mennyei képben az van, hogy ez a nagyon sokféle népből és nemzetből ott lévő sereg, a vértanúk serege, akik valószínűleg kulturálisan nagyon eltérőek, a bábeli nyelvzavarnak a fordítottjában vannak, mert együtt magasztalják Istent. Hogy milyen nyelven, azt meg nem mondom nektek. De együtt magasztalják Istent. Nincsen semmilyen különbség, nincsen semmilyen elválasztottság. Ez az Isten népének az egysége. Nem tudom, hogy elér-e a szívedig ennek az öröme ezen a reggelen, vagy tényleg egy kicsit nehéz ezt így megemészteni, így vasárnap reggelre. Nagyon sokszor azért nehéz, mert bár a mindennapi életünk mellett van, sokat olvasunk híreket, és tudjuk, hogy mi történt 20 000 kilométerrel arrébb a világban, de ez nem azt jelenti, hogy képesek vagyunk nagy perspektívákban gondolkozni. Ez azt jelenti, hogy néha-néha kitekintünk. De azért fogunk ma imádkozni, hogy Isten nyisse fel a számunkra ennek a valóságát. Isten népe, az Anyaszent Egyház nem annyi, amit látsz ezen a földön. Nem annyi, akik között körülnézel. Nem annyi, amit látsz az intézményrendszerből, ami hol jól működik, hol nem jól működik. Nem is annyi, akik éppen ebben az idő pillanatban a földön valahol hisznek. Hanem kapcsolódunk már ahhoz az állapothoz is, ami a tökéletes és dicsőséges az Istennél. Na de mit látunk pontosan ebben a mennyei beszámolóban? Menjünk egy kicsit ennek a mélyére, mert nem csak arról van itt szó, és a Szentírásban nem véletlenül van, ez ennyire részletesen kifejtve. Nem annyi, hogy hát lesz majd egy jó állapot a mennyben, majd meglátjátok, nem mesélni el a részleteket, mert azt látni kell. Hanem egészen konkrétan dolgokat olvasunk arról, hogy ez az óriási tömeg ez milyen, és hogy mit tesznek. Először is azt mondja nekünk János, hogy fehér ruha van rajtuk. A fehér nem feltétlenül a mi általunk fehér színként definiált színt jelenti, hanem egy olyan külsőt, ami fényes, vakítóan fehér, az eredeti szó ezt jelenti, és ezt a színt a mennyben csak Istenre, vagy az Istenhez kapcsolódó dolgokra szokták használni. Nagyon nagy általánosságban ezt is mondhatnám, hogy láttam ott egy nagy sokaságot, olyan színük volt, mint Istennek. Azaz teljesen hasonlóak voltak hozzá. Nem voltak tőlük különbözőek. De ennek a fehérségnek nagyon nagy ára volt. Azt olvassuk, hogy megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Az ott állók számára teljesen világos, hogy ez a fehérség, ez a fehér ruha, ez a felthetetlenség, ez a tisztaság, ez a Krisztus áldozatáért lehetséges. És tudjátok, mi a szép ebben? Hogy ezek a mártírok nem úgy vannak a mennyben, hogy figyeljetek, mi meghaltunk Krisztusért, és ez elég volt, hogy mi itt legyünk. Még a mártíroknak, a legnagyobb szenvedőknek is szükségük van a bárány vérére. Értitek? Mert ők is megtört bűnös emberek, nem jobbak, mint te vagy én. A szenvedéstől senki sem lesz jobb emberré. Egyedül a Krisztus áldozata az, amiért ott lehetnek. És abban az állapotban egyébként, amikor tiszták és teljesen szabadok, azt látjuk, hogy szolgálják a bárányt, és szüntelenül dicsőítik őt. Mivel dicsőíti ez a végtelen sokaság Istent? Azt mondja, hogy az üdvösség, ami Istenünké és a bárányé. Az üdvösség, amit az ember nem tudott magának megszerezni, és ezt a legfontosabb dolgot a bárány megosztja mindazokkal, akik őt imádják. A mennyei lények pedig visszhangozzák ezt, és 7 dolgot mondanak: az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké. Miért sorolják fel ezeket a dolgokat egy olyan állapotban, ahol mindez egyértelmű? Azt gondolom, hogy ez üzenet nekünk. Nem tudom, melyiket szoktad elfelejteni ebből a 7-ből, a szenvedések idején. Hogy Isten az, aki meg tud áldani, tényleg? Hogy övé a dicsőség azért, ami éppen van, és lehet őt magasztalni? Vagy Isten bölcs, és tudja, hogy mit csinál? Vagy hogy Isten tisztességes és igazságos veled? Vagy hogy Istené a hatalom akkor, amikor bántódás ér? Vagy hogy hálát adj neki? Vagy hogy Istené az erő, amikor gyenge vagy? Nem véletlenül ezt a 7 dolgot sorolják fel, mert erre a 7 dologra akarják emlékeztetni a küzdelemben és harcban lévő Isten népét. Miben van részük ezeknek az embereknek ott, akik az Isten előtt vannak ebben a nagy-nagy sokaságban? Mi jellemzi az Anyaszentegyház dicsőséges állapotát? Képzeljétek el, erről is 7 dolgot mond el a Jelenések könyve, nem véletlenül. Nem fogom most nektek részletezni, de hogy ezek a képek, amiket itt használnak, ószövetségi alapokon állnak, ószövetségi igékre, Ézsaiás könyvéből, Zsoltárokból, olyan ígéretekre alapulnak, amik itt beteljesedtek ezen a ponton. Először is azt látjuk, hogy ez a nagy tömeg, ez a nagy sokaság olyan közelségben van Istennel, ami korábban elképzelhetetlen volt a számukra. Az Isten trónusa körül lehetnek, és ez azért nagy dolog, mert ha valamit megtapasztalt az ember az élő Istennel való találkozásból, akár az ószövetségi időkben is, akkor az, hogy Istenhez nem nagyon lehet közelíteni. Mert Isten szent. És a szentség megemészti, felemészti a bűnös embert. És amikor Isten szentségével valaki találkozik, akkor nem odarohanni akar, hanem azt hiszi, hogy meghal, ahogy Ézsaiás elhívásánál olvastunk. És ebben a helyzetben közel lehet menni Istenhez. Ez az, ami az Isten ajándéka, ami korábban az ember számára elképzelhetetlen volt. Másodszor ebben a közelségben ezek az emberek szolgálják Istent. Hogy mit jelent ez a szolgálat a részleteiben, azt nem tudjuk. Eleve miért van szüksége Istennek a mennyben szolgálatra, amikor ott egy csomó angyal. Az embernek minek szolgálnia neki. De biztos valami olyan dolog, amiben örömet elik ezeknek az embereknek. Gondolj el itt a Földön, hogy van-e olyan, amikor Istent szolgálod valamivel, és ez igazán öröm a számodra. Hát ennek a sokszorosát kell ide képzelni. Harmadszor, ez nem csak egy olyan közösség, vagy közelség Istennel, amiben ezek az emberek vannak, hogy na jó, megengedem, hogy közel gyere, de aztán légy szíves, menjél vissza a helyedre, hanem azt olvassuk, hogy a trónuson ülő, azaz Isten velük lakik. Gondold el, mi a különbség a között, amikor valakit közel engedsz, akár mondjuk megölelsz, vagy kezet fogsz vele, de aztán elmegy. És milyen az, amikor valaki megölel, aztán veled lakik. Azért az 2 különböző dolog. Az a kép ennek, hogy Isten életközösségben van ezekkel az emberekkel. Az Atya megosztja magát az övéivel, és megint csak, hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudjuk. De azt hiszem, megint csak, hogyha van valakivel egy jó kapcsolatod, akivel jó együtt lenni, akkor lehet, hogy így felmerül, nem, hogy hú, bárcsak így együtt laknánk, hogy menjünk el együtt nyaralni, vagy valami hasonló is. egy ilyen mély kapcsolatba lép Isten az övéivel, akik ott vannak. Negyedszer azt is olvassuk, hogy ezek a megérkezett emberek ott, ebben a dicsőséges állapotban megelégítetnek, és mindennel rendelkeznek, amire szükségük van, úgy, hogy nincsenek hiányaik. Nem éheznek többé, és nem szomjaznak többé. Nincsenek azok a hiányok, amik ebben a földi életben voltak. És megint csak idézd fel azt az állapotot, mikor legutóbb teljesen elégedett voltál. Semmilyen hiányod nem volt. Lehet, hogy néhány másodperc. Lehet, hogy nem is volt. Nagyon nehéz ezt megtalálni. És képzeld el, hogy ennek a sokszorosa szintiszta állapotban. Nincsenek hiányok. Ötötször még van három. Azt olvassuk, hogy ebben a mennyei sokasságban az emberek biztonságban vannak. Biztonságot találnak Istennél, nem tűz rájuk a nap. Nincsen semmilyen tikkasztó hőség. Nincsen a szenvedésnek a tüze, az éhezés, a börtön, a gyötrelmek. Ne felejtsük, hogy ez a nagy sokaság, akit ott látunk, ők a nagy nyomorúságból jöttek, azaz a legembert próbáló küzdelemből. Annak, aki egy háborúból jön, annak a biztonság felértékelődik sokszorosan ahhoz képest, aki egy jólétben él, aki soha nem látott háborút. Ezek az emberek biztonságot találnak az Istennél. Hatodszor olyan vezetésben van részük, ami korábban még nem volt. Ezt olvassuk, a bárány terelgeti őket az életvizének forrásaihoz. Megint egy olyan kép, amit nem tudunk teljesen megérteni, hogy miért szükséges őket terelgetni? Hát, mit csinálnak az életvizének a forrásánál? De ezek az emberi kérdések nem visznek tovább ehhez a képhez, mert ennek a képnek a lényege, hogy ez nem egy ilyen massza, egy ilyen tömeg, ami ott így nem tudja, hogy mit csináljon, hanem a bárány vezeti őket. Oda vezeti őket, ahol a lelkük felüdül. És végül ez a sokaság egy olyan állapotban van hetedszer, ahol teljes öröm van, nincs fájdalom, és ha volt könny, akkor Isten letöröl minden könnyet a szemükről. A teljes vigasztalás. Ez a hét dolog, ami jellemzi a megdicsőült egyházat, az Isten népét, a vértanúk seregét, megjeleníti mindazt, ami most nekünk nincs. És akár fájdalmas is lehet ezt hallani, hogy könnyebb volt az Isten tisztelet előtt, mert addig még azt gondoltam, hogy ez egy mennyei cél, vagy egy álom, amit majd egy nap meglátok, de hogyha ez már most van, akkor miért nem árad jobban ide? Uram, miért nem törölsz le most minden könnyet? Nem lehetne ezt az utat így megrövidíteni valahogy, mint a társasjátékokban vannak, ahol így ügyesen dobsz, akkor egy csomó utat így le tudsz vágni. Miért nem lehet az, hogy most nagyobb biztonság legyen, mint amiben részünk van? Miért nem vezetsz egyértelműben? Miért nem veszed el a hiányaimat? Hiszen egy csomószor a hiányaim mentén vétkezem. Hát nem lenne jobb neked is, hogyha elvennéd a hiányaimat? Nem vétkeznék. Próbálunk néha tárgyalni Istennel, de ez nem így működik. Vagy hogy így azt a közelséget, azt a közösséget, hogyha megadnád, Uram, most egy kicsit jobban, vagy megadnád a szolgálat örömét, nem jobb lenne mindez? Oda vezet ugyanis bennünket ez az ige a harmadik pontban, hogy hogyan kapcsolódunk ehhez. Itt vagyunk a saját nyomorúságunkkal, az összetörtségünkkel, örömökkel, kihívásokkal, vagy ha tágabban tekintünk a világnak a mindenféle felfordult állapotával. Három dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban nektek. A nulladik, akkor 3+1. Hogy ezt a kérdést szerintem nagyon őszintén és egyszerűen feltehetjük Istennek az imádságunkban, és azt mondhatjuk, Uram, szeretnénk jobban kapcsolódni ahhoz a részéhez a Krisztus testének, ami már a mennyben van, és aminek már része van ebben a közösségben, és hogy valahogy a lélek által szeretnék ebből vigasztalást meríteni. Lehet, hogy ez annyi, hogy észreveszed, hogy ja, egyébként én már oda is tartozom. A legnagyobb nyomorúságok és kihívások idején, hogyha van egy olyan családi háttered, ahova tényleg mondjuk gondold el gyerekként, fiatalként, felnőttként hazamehettél, és tudhat, hogy otthon szeretnek és elfogadnak, és nem kérdezik meg, hogy miért vagy piszkos, vagy hogy hogy nézel ki, hanem egyszerűen oda bármikor mehetsz. Ez egy akkora erőt adhat egy embernek, a legnagyobb nyomorúságok idején, hogy de én tudom, hogy hazamehetek bármikor, én tudom, hogy van egy hely, ahol rám számítanak, akkor is, hogyha sosem ment haza, de ha tudom, hogy oda tartozhatok. Önmagában ez a mi számunkra is a legnagyobb vigasztalás. És hadd hirdessem neked az evangéliumot, hogy ez a tiéd Krisztusban. Hogy az Atya hazavár téged. És hogyha nem is adatott a Földön egy ilyen családi háttér valami miatt, ez a tiéd a Krisztusban. És van egy szerető mennyei Atyád, aki így vár téged haza, addig is, amíg még ezt a földi életet harcolod, a végén meg majd teljes valóságában. Ő hozzá tartozol. Nem egy árva vagy. Nem egy olyan ember, akit nem tartanak sehol számon, hanem ő így vár téged haza. Igen, mert hogy az Isten nagy történetében vagyunk. Az Isten nagy történetébe bele van szőve az egyéni életed, minden krízisével, minden szenvedésével együtt. Ne abból ítélj, hogy éppen hol tartasz. Akár nehézségben vagy, akár szenvedsz, akár éppen jól vagy. Krisztusért benne van az életed az Isten nagy történetében, és ő tud rólad. Ez volt az első. A második, hogy összetartozunk Krisztusban. A küzdő és a győztes egyházat egyetlen egy dolog tartja igazából össze. Rendkívül sok különbség van benne. Különbség az, ahol van, különbség az idő, különbség van valószínűleg a nyelv között. Tudjátok, mi az a dolog, ami összetartja ezt az egészet? A győztes Krisztus imádata. A győztes bárányt magasztalja a feltámadott Jézus Krisztust. A dicsőséges egyház a mennyben, és a küzdelmes egyház itt a földön is. Képzeljétek el, hogy az az ének, amit a vértanúk serege énekel a mennyben, a korabeli istentiszteletnek a megszokott liturgiai formáit tartalmazza. És ez is mekkora üzenet. Nem azt olvassuk, hogy és János akkor látta a nagymennyei sereget, de olyan nyelven énekeltek, hogy azt se tudta, hogy mi az. Olyan hangszerek voltak, amit a földön nem látunk. Én nem tudom, hogy mi volt ott a mennyben, biztos egy istentisztelet, de egy szót nem értettem belőle. Ehelyett lefordítják Jánosnak a mennyei istentiszteletet. Ez olyan, mint hogyha közülünk valaki belelátna ebbe az istentiszteletbe, és tudjátok, hogy ott mit énekelnének. Amit az előbb itt énekeltünk, hogy íme néped most előtted áll. A korabeli keresztényeknek ez ezért volt vigasztalás. Mert azokat a hitvallásokat és azokat az énekeket énekelték a mennyben, amiket ők is az Isten tiszteleteiken, értitek? Mennyire kedves dolog ez Istentől, nem? Hogy így lefordítja nekik, és azt mondja, figyeljetek függetlenül a dallamtól, meg a szövegtől, de hogy mi ugyanazt csináljuk. Az az Isten tisztelet a földön minden megtörtsége, meg minden ellenére, ami a győztes Krisztust magasztalja, az egy. A mennyei Isten tisztelettel. Ez kapcsol bennünket össze. Drága testvérek, harmadszor, összetartozunk a Krisztusban. Mi így, mint gyülekezet is, nem azért, mert ugyanoda járunk, nem azért, mert ugyanazokat az énekeket szeretjük, nem azért, mert ugyanannál a lelkésznél konfirmáltunk, nem azért, mert ugyanazon a konferencián tértünk meg, nem azért, mert sorolhatnám, hanem azért, mert mindannyiunkat egyetlen egy dolog ment meg, a Krisztus szenvedése és váltság halála, mert ő a mi reménységünk. A mi feladatunk ebben a földi életben és itt a gyülekezetben is, hogy éljük ennek a közösségnek a valóságát. De ehhez az is kell, hogy egyenként kapcsolódjunk. Ha úgy élünk a gyülekezetben, hogy hordozzuk a saját terheinket, és eljövünk néha, föltöltődünk, és ez nem rossz, de a másiknak azt mondjuk, hogy jól vagyunk, és nincs szükségünk segítségre, akkor nem éljük meg azt, hogy mi a Krisztus testének a valósága. És hogyha úgy vagyunk jelen a gyülekezetben, hogy el tudjuk nézni, hogy a másik szenved, és nem kérdezzük meg, hogy mi van vele, mert lehet, hogy már unjuk, vagy mert félünk, hogy mit fog mondani, vagy mert nem tudunk rá mit mondani, akkor megint nem éljük a Krisztus testének a valóságát. Arra hívlak hát titeket, hogy lássuk meg és értsük meg, sokkal többel tartozunk egymásnak, mint azt gondolnánk, azzal, hogy egymást szeressük. Ha elcsüggednél is, Isten megtart, és Isten munkálkodik. Adja meg nekünk azt, hogy képesek legyünk erre a perspektívaváltásra, hogy nem annyi az egyház, mint amit látunk. Nem annyi az egyház, mint amit tudunk róla, hanem Isten népe sokkal nagyobb. És adja meg nekünk valahol, hogy az igazán nagy szenvedések és próbák idején reménység legyen nekünk az, amit itt látunk az igében. Reménység legyen az, hogy egy nap mi is ott leszünk Istennél. És hogy addig milyen megpróbáltatásokon keresztül kell mennünk, arról szerintem jobb, ha nem tudunk, mert Isten majd megadja mindig az adott napra vagy helyzetre valót, és meg fog őrizni minket. Erősödjünk meg hát így, Isten reménysége árassza el az életünket, és tartson meg az egész úton. Ámen. Imádkozzunk. Téged magasztalunk, feltámadott bárány, Úr Jézus Krisztus, aki megmentettél és megszabadítottál bennünket, előtted hódolunk, keresztények milliárdjaival, akik valaha éltek ezen a földön, és a mennyei seregekkel együtt. És köszönjük, hogy összetartozhatunk. Megvalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy képesek legyünk egyszerre elhordozni és megharcolni a küzdelmeket, beleállni a próbákba, felvállalni a betegséget, a konfliktusokat és mindazt, ami szenvedéssel jár, és egyszerre hinni, hogy részünk van a mennyei dicsőségben, és hogy mennyei állampolgárok is vagyunk. Urunk, ismersz minket, hogy vagy annyira lefoglal a harc, hogy elfelejtjük az utóbbit, vagy a mennyeiekre koncentrálunk, és talán sodródunk, és nem foglalkozunk a földiekkel. Teremtsen benn valamilyen módon egységet, Urunk, bennünk, egyensúlyt. Imádkozunk azért, hogy tegyél bennünket készé és alkalmassá önfelejtőnek lenni. Miközben szeretett gyermekeid vagyunk, aki számon tartasz, akiknek fontosak vagyunk, segíts elfeledkezni magunkról abban az értelemben, hogy ne csak magunk körül forogjunk. Szabadíts meg abból, hogy mindig magunkból induljunk ki, vagy odaérkezzünk csupán vissza. Ott tudjunk gondolkodni közösségben. És így esedezünk ma mindazokért, akiket akár ezen a mai napon is konkrétan a hitükért üldöznek a világnak azon a részén, ahol igencsak veszélyes kereszténynek lenni. Fáj az ő fájdalmuk nekünk is, Urunk, és hozzád kiáltunk, hogy csökkentsd az ő szenvedésüket, és adj nekik erőt és hitet kitartani és hitvalló módon jelen lenni. Köszönjük, hogy közösséget válasz velünk, Urunk. Így ajánljuk a kezedbe nem csak magunkat, de könyörgünk a környezetünkért is, a városunkért, a nemzetünkért, és benne a mi anyaszent egyházunkért, hogy hadd mutassunk rád, és az evangélium egyre világosabb és egyre tisztább módon hagyd lehessen jelen ezen a helyen is. Kérünk téged a nyárért, a nyári táborért, és mindazért, ami előttünk is áll. A te kezedbe tesszük le az életünket. Add nekünk, Urunk, a soha el nem múló reménységet. Hallgass meg Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.